Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy Imre kivégzésének emléknapján az új köztemető 301-es parcellájához látogatott Magyar Péter miniszterelnök és virágokat helyezett el a nemzeti emlékeinél, valamint több 56-os hős, köztük Mansfeld Péter sírjánál. Az eseményről a kormányfő élő videót osztott meg. A megemlékezésen jelen volt Forsthoffer Ágnes házelnök, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, valamint Bódis Kriszta társadalompolitikai kormánybiztos. A parlament napi rendelőtti ülése is megemlékezéssel kezdődött. Tegnap elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, hogy a 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Döntöttek arról is, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító vagyonát és az alapítói jogokat visszavehesse az állam, majd megszüntethesse a közalapítványokat. A szuverenitásvédelmi hivatal pedig megszüntetik ezzel a módosítással. A Fidesz frakció szerint nem a demokrácia kiteljesedését, hanem annak durva korlátozását jelenti az alaptörvényben a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszának korlátozása. Az ellenzéki párt úgy véli, a módosítás szembe megy a demokratikus verseny szellemiségével, Európában példanélküli korlátozás a kormányfői tisztséggel szemben, és alkotmányosan aggályos személyre szabott és visszamenőleges jogalkotást valósít meg. Hivatalos dokumentumok igazolják, hogy az Orbán kormány teljes titokban egy 500 fős menekültábor létesítésén dolgozott Vitnyét Csermajorban 2024 nyarától, erősítette meg a parlamentben a kormányfő. Magyar Péter tegnap napirendelőti felszólalásában úgy fogalmazott, ezzel az Orbán kormány a magyar embereket és a saját szavazóit is átverte. A Fidesz frakció vezetője szerint az előző kormány nem csak elutasította a migrációt, hanem mindent meg is tett annak érdekében, hogy az országnak ne kelljen napi 1 millió eurós bírságot fizetnie. Gulyás Gergely azt mondta, Vitnyiden szeptembertől iskolai oktatás zajlik, emiatt volt szükséges az épület felújítása. Jelenlegi formájában Magyarország továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervez ilyet, jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén. Pósai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás, valamint a technikai segítségnyújtás közül hazánk az utóbbit tartja egyedül elfogadhatónak. Az Európai Unió és Ukrajna megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, azt a klasztert, amely az uniós tagság alapvető értékeit és intézményi követelményeit foglalja magában, közölt az uniós tagállamokat tömörítő tanács. Az elsőként megnyitott tárgyalási klaszter az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a szabadság, biztonság és jogérvényesülés, a közbeszerzés, a statisztika, valamint a pénzügyi ellenőrzés területét érinti. Az Európai Bizottság bővítési biztosa szerint a folyamat a következő hónapokban tovább gyorsulhat, és még a nyári szünet előtt újabb tárgyalási klaszterek nyílhatnak meg. Martakosz azt is mondta, idézem, ezúttal valamennyi tagállam támogatta az első tárgyalási klaszter megnyitását, és senkinek sem kellett kimennie kávézni. A francia államfő reméli, hogy meg tudja győzni amerikai kollégáját a G7 csúcson arról, hogy fokozza a nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárása érdekében. Emmanuel Macron és több európai vezető is reméli, hogy Donald Trumpot vissza tudják terelni egy kiegyensúlyozottabb, Ukrajnát támogató pozícióba, miközben az amerikai delegáció területi engedményeket fontolgat Oroszország számára. Hónapokig tartó tárgyalások után megegyezett az Egyesült Államok és Irán a háború lezárásáról, jelentette be az amerikai elnök. A hírt Teherán is megerősítette. A megegyezést a tervek szerint pénteken Genfben írják alá hivatalosan, és ezután majd azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, illetve Washington megszünteti az iráni kikötők elleni tengeri blokádot. Az egyezség része az is, hogy Irán a jövőben nem juthat atomfegyverhez. Szakértők szerint ugyanakkor hetek kellenek majd ahhoz, hogy a hajóforgalom ténylegesen helyreállhasson a térségben. Végül az időjárásról, az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a szél a legtöbb helyen megélénkült, északkeleten meg is erősödik. A csúcshőmérséklet a ma délutáni órákban 25-26 fok körül alakul, napról napra melegebb lesz, hétvégére megérkezik a nyár első hőhulláma. Híreinket hallották.
Égre néz ezernyi ház, s a mélyben autók úsznak el. A városi a választás, hogy mennyi helyből mennyi kell. Az utcák szétszaladnak, látod, figyelj, hogy mégis rám találj. A kavargó nappali világot az éjjel emléke járja át, hogy egyszer rád találjak végül, azt látom. Felizzik éjszaka a város, a titkok izgalmában él. Egy láthatatlan utcán járok, mikor jössz egyszer már végre felé, hogy végre megtaláljuk egymást.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Megjelent az Évszázadok Öröksége című könyv, amely feltárja a magyar műemlékvédelem 150 évét. A Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottsága 1872-ben alakult. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A könyv két szerkesztőjével, Evdóczi Erika és Kovács Gergely művészettörténészekkel beszélgetünk. Milyen előzménye volt a könyv megjelenésének?
2022-ben ünnepeltük az intézményes magyar műemlékvédelem megalapításának a 150. évfordulóját, és ebből az alkalomból a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ időszaki kiállítást rendezett a műemlékvédelem 150 évéről. Ez a kiállítás a Pesti Vigadóban volt, picit több mint két hónapon át megtekinthető. Ez a kiállítás volt ennek a kötetnek az előzménye, pontosabban ez a kötet, ez a kiállításnak a kicsi megkésve megjelent katalógusa, ami egyszer s mind egy ilyen műemlékvédelem történeti és intézmény történeti összefoglalás.
Az első műemlékvédelmi törvényt 1881-ben fogadta el az országgyűlés. Mire terjedt ki a törvény például?
9 évvel azután jött létre a törvény, hogy már volt ideiglenes műemléki hivatal, ez a Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottsága volt, és a törvény elfogadásával együtt a műemléki intézmény neve is megváltozott, Műemlékek Országos Bizottságára. Egyébként egészen 1949-ig a Műemlékek Országos Bizottsága, vagy a MOB volt a műemléki intézmény Magyarországon. Az első törvény pedig tulajdonképpen magába foglalta mindazt, amit ebben az időszakban a 19. század végén műemlékvédelemről gondoltak, tehát a műemlékek dokumentálásának, feltérképezésének nélkülözhetetlen fontosságát, illetőleg a helyreállítással kapcsolatban a legfontosabb irányelveket is. Volt egy gyenge pontja ennek a törvénynek, ez aztán később több gondot is okozott a magyar műemlékvédelemben, hiszen ugye a műemlékállománynak a legnagyobb része ekkor magánkézben volt, és a törvény azt mondta ki, hogy amennyiben a bizottság megállapítja egy épületről, hogy az műemléki státuszú, akkor a tulajdonos az köteles maga fenntartani ezt az épületet, és a helyreállításának a költségeit is saját maga viselni. Amennyiben erre nem volt lehetőség a tulajdonosnak, akkor az állam kisajátíthatta ezt az épületet. Ugyanakkor erre nagyon sok esetben azért nem került sor, mert az államnak sem volt kellő fedezete arra, hogy a szükséges helyreállítást anyagilag megtámogassa. Tehát ennek is volt az oka az, hogy bár az első műemléki jegyzékekben, például ami Gerece Pétertől jelent meg 1906-ban ebben a történelmi Magyarország vonatkozásában, ugye több ezer épületet találunk, hivatalosan, tehát de jure műemlék, de össze 44 volt Magyarországon egészen még 1940-es években is, tehát ez ennek a törvénynek, ennek a problémájának volt köszönhető.
Tehát valójában az intézmény történetnek melyek voltak a fontosabb szakaszai, hiszen ez mind a kiállításon is követhető volt, valójában a könyvben is, és a műemléki védelem története pedig idővonalon követhető végig.
Két idővonal nyitja a könyvet. Az első az intézmény története, és a második pedig valóban a műemléki védelemnek a történetét foglalja össze. Az intézmény történeti idővonalon igyekeztünk a nagyobb változásokat megjelölni. Ugye a fordulópontok azok egyfelől 1872, tehát az alapítás, és utána, ahogy már említettem, 1881, utána pedig 1949, tehát nyilvánvalóan ebből is látszik, hogy a műemlékvédelem történetét érintő változások azok nagyon szorosan egybefüggnek a magyar történelemben bekövetkezett változásokkal.
Valójában ez hatott a magyar történelmi változások a műemlékvédelemre?
Ez nagyon erősen hatott, tehát például, hogy 1872-ben létrejött az első hivatal, ez nagymértékben a kiegyezés utáni időszakba ágyazódott be, és ennek volt köszönhető, illetve hát 1949-ben pedig, ugye értelemszerűen ott a kommunista hatalom átvételt követő átfogóan megváltoztak az állapotok az országban, és ez hozta magával azt, hogy az addig több évtizeden keresztül működő Műemlékek Országos Bizottságát megszüntették, és hát új intézményi keretek közé helyezték a műemlékvédelmet, eleinte a múzeumüggyel együtt kezelték néhány éven keresztül, utána a minisztériumhoz tartozott a műemlékügy, és akkor 1957 tulajdonképpen ennek az időszaknak, ennek az átmeneti időszaknak a vége, és amelyet követően egy újabb, hosszabb időszak következik, amikor is megalapítják az Országos Műemléki Felügyelőséget. Ez egészen 1992-ig, tehát megint egy történelmi fordulat, a rendszerváltás, tehát a következő ilyen nagyobb és a mob időszakához fogható korszak az 1957 és 92 között datálható.
Erika, én úgy gondolom, hogy a könyv címadása elég merész vállalkozás.
Igen, sokat gondolkodtunk rajta, és igazából a címmel azt szerettük volna kifejezni, hogy egyrészt a műemlékvédelem több évszázados emlékekkel foglalkozik, másfelől pedig, hogy maga a műemlékvédelem is már egy több évszázados, másfél évszázados vállalkozás Magyarországon. Szerintem az fontos kiemelni, hogy mi a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársaiként az egyik jogutódja vagyunk ennek a szervezetnek, és a műemléki gyűjtemények is ide kerültek, amely egy több mint 150 éve gyarapodó gyűjtemény. Egységet jelent. Négy részre bontható, a könyvtár, a tudományos irattár, a fotótár és a tervtár anyaga is szerepel ebben mind a kiállításban, mind pedig a kiállítás katalógusában.
Van a műemlékek között zászlós hajó?
Két zászlós hajót emeltünk ki. Az egyik a Pannonhalmi Műemlékegyüttes, a másik pedig a Visegrádi Salamontorony. Ennek a két különféle műemléknek, mind típusában, mind használatában, mind a vele történt beavatkozások tekintetében különböző mind a kettő. Két nagyon-nagyon ismert emlékről van szó, ezért is választottuk zászlós hajónak, illetve azért, mert bemutatható a 150 évi elvi változásai, tehát hogy a műemlékvédelemben, a helyreállításban milyen lépések követték egymást.
A Bences Főtemplom és a Kolostor együtteséről van szó. Az intézményes műemlékvédelem alapítását megelőzően is nagyon sok változás történt ebben a templomban, tehát ez a kolostorban. Ez egy középkori eredetű épületegyüttes, ami ezt követően tulajdonképpen az összes nagyobb stílus korszak idején megváltozott. A 19. század utolsó harmadában a legnagyobb változás az idősebb Stornó Ferenc nevéhez fűződik, aki teljes egészében megújította például a templom belsőnek az együttesét. Döntő többségében a liturgikus berendezési tárgyaknak a teljes kicserélésére, illetőleg az új díszítő festések, új burkolatoknak az elhelyezésére terjed ki, és nagyon erősen magán hordozza a 19. század végének a historizáló, vagy ahogy a műemlékvédelem történetében nevezzük, a purista irányelvét. Tehát ez az a korszak, ami arra törekedett, hogy egy ideális stílus egységet teremtsen az egyes épületekben. Ilyenkor egészen az eredetinek vélt stílusig, tehát a középkorig nyúltak vissza, ezért is nevezik purizmusnak ezt a korszakot.
Mert ez vonatkozik a Salamon tornyára is?
Ott egy picit kevésbé, tehát a Salamon torony esetében ez a nagy 19. század végi reprezentatív purista kiépítés, ez ugye nem történt meg. Nagyon sok esetben Magyarországon ezeknek egyébként anyagi akadályai voltak, tehát ezek olyan költségesek voltak, ezek a reprezentatív tervek, hogy egész egyszerűen finanszírozhatatlaná váltak. Vajdahunyadvára például, ugye a Steinl Imre volt a tervező, ugyanezen bukott meg, vagy hát mondhatjuk, hogy emiatt nem történt meg ez a kiépülés.
Pannonhalmán megtörtént.
Pannonhalmán viszont megtörtént, tehát egy historizáló, nagyon erősen a 19. század végére jellemző formanyelv jött létre a templom belsőben, meg az együttesnek a belső tereinek egy nagy részében, és tulajdonképpen itt a következő nagyobb forduló pont, persze ebben a köztes időszakban is sok kisebb változás történt, tehát voltak helyreállítások, voltak felújítások, de tulajdonképp a 2007-8-as év, és utána 2013-as az, amikor egy nagyon meghatározó beavatkozás történt, és ez tulajdonképpen arra törekedett, hogy visszapurifikálja, tehát a Stornó-féle hozzátételeket eltüntetve egy ilyen nagyon tiszta, nagyon üres templom belsőt hozzon létre. Úgyhogy Pannonhalma esetében ez a két, ami általunk megírt narratívában a legfontosabb ilyen fordulópont, vagy a kezdő és a végpont.
A könyvben is felteszik a kérdést, konzerválni vagy restaurálni?
Ez ugye az első fejezet, ami a helyreállítás, a műemlék helyreállításnak az elvi és a gyakorlati változásaival foglalkozik. Ez a leghosszabb fejezet is egyébként a kötetben, és ez valóban ezt a kérdést járja körül, vagy ennek a kérdésnek a mentén kronológikusan veszi végig ezt a 150 éves történetet. azt mondhatjuk, hogy a műemlékvédelem történetében, hogyha ezt egy picit leegyszerűsítjük, akkor a helyreállítások tekintetében ez a két domináns elv ragadható meg, tehát az egyik az inkább a konzerválásra törekszik, ez azt jelenti, hogy minél többet szeretnének ennek az elvnek a képviselői megtartani az eredetiből, tehát ami anyagában is eredeti, nem csak formájában eredetinek látszó, és akkor ezzel szemben, amit akkor a 19. század végén restaurálásnak neveztek, ma már ez inkább mondjuk így a rekonstrukciósabb iránynak a sajátossága, itt pedig, ahogy az előbb is mondtam, inkább egy ideálisnak vélt stílus egységnek és a teljességnek a kiépítésére törekszik ez az elv. Hát azt mondhatjuk, hogy a műemlékvédelem alapításától kezdve a 19. század, 20. század fordulójáig egyértelműen az utóbbi elv volt meghatározóbb, és ekkor jön egy fordulat, amikor a konzerválás elve kerül szép lassan túlsúlyba, vagy válik dominánsabbá, de tulajdonképpen aki ezt a fejezetet végignézi, az láthatja, hogy arra a konzekvenciára jutottunk, hogy egyetlen egy korszakban sem működik, egyik sem vegy tisztán. Tehát a századfordulót követően a 20. században természetesen a konzerválás az, ami dominánsabb, de folyamatosan találunk olyan törekvéseket, olyan helyreállításokat, olyan példákat, ahol a másik elv is nagyon markánsan megragadható. Tehát ez egy nehéz kérdés persze, hogy mikor melyik az, ami dominánsabb, és hogy milyen helyreállításnál melyiket célszerű dominánsabban alkalmazni.
Erika, hogyan látja ezt a kérdést?
Teljesen egyetértek. Egyrészt egy hullámzás is érezhető, tehát újra visszatérnek szemléletmódbeli trendek tulajdonképpen, illetve ami még talán fontos lehet, hogy a konzerváló szemlélet nagyon fontosnak tartotta a hitelességet, hogy anyagában őrizzék meg az eredetit, és csak annyit tegyenek hozzá, amennyi a funkció szempontjából szükséges lehet, hogyha újra élet kerül egy épületbe, vagy amely segíthet elképzelni az eredetit, de nem feltétlenül építette meg, hanem sokszor csak érzékeltette az eredeti tömeget mondjuk esetében.
És a konzerválást előtérbe helyező szemlélet is, tehát ugye valóban ez nem azt jelenti, hogy akkor semmit nem tesznek hozzá az épülethez, tehát hogy pusztán abban az állapotában őrzik meg fizikálisan. Léteznek hozzátételek, ezek ugye nagyon fontos, hogy megkülönböztetett anyagból készülnek, illetve hát nagyon sok esetben találkozunk azzal, hogy az eredeti, de nem eredeti helyén megmaradt töredékeket, egy ilyen konzerválást előtérbe helyező szemléletű helyreállítás ugye visszahelyezi az eredeti helyére. Úgyhogy mondjuk egy megkülönböztetett anyagból egy ilyen vászszerkezetet készít neki. Például a Váraszói templomnak a helyreállítása, ami a kötetben olvasható, is egy ilyen példa, vagy például a Dömösi altemplom esetében, ahol ugye megmaradtak a hozháznak a fejezetei, viszont nem maradtak alattuk pillérek. És akkor ebben az esetben ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye téglából megcsinálták a pilléreket, és oda helyezték vissza az eredetit. Van a látogatónak egy benyomása arról, hogyan nézhetett ki a középkorban ez az épület belső, de nincsen becsapva, hiszen rögtön látja, hogy ez a tégla az nem lehet középkori, viszont az eredeti helyén lévő fejezet az pedig eredeti.
A Tari római katolikus templom helyreállításán keresztül ismerhetjük meg a műemlékvédelemben tevékenykedő szakmák együttműködését.
Állatorvosi lónak szántuk a Tari római katolikus templomot, abból a szempontból, hogy a gyűjteményünkben nagyon sok anyag volt 1980-as években megvalósult nagy helyreállításhoz, és ezen keresztül be tudtok mutatni, hogy hányféle szakma tevékenykedik együtt, és milyen sokféle szempont összeegyeztetéséből jön létre egy műemlék helyreállítása. A régészet, az építészet, a művészettörténet és a restaurálás mellett olyan társszakmák is fontosak lehetnek, mint a műemléki statika, vagy akár még az elektromos terv, illetve a kertnek a megtervezése is egy szellemes megoldással történt Taron.
Kik voltak a hazai műemlékvédelem területén a legtöbbet tevékenykedő építészek, tervezők?
A kezdet-kezdetén most itt vissza kell ehhez az alapításhoz ugrani, ugye azt látjuk, hogy azok az építészek, akik a műemlék helyreállításokat, amiket ekkor tehát még inkább restaurálásnak nevezünk, akik ebben közreműködtek, ők egyszer mind azok az építészek voltak, akik a műépítészetben, tehát tervezőépítészként is jeleskedtek. Hát ugye két nagyon ismert nevet tudunk itt említeni, Steindl Imrét és Schulek Frigyest. Ők mindketten készítettek műemlék restaurálásokat, de terveztek önálló épületeket is, és ezeknek a stílusa egyébként nagyon érdekesen találkozik ebben a korszakban. Aztán a századfordulóhoz közeledve, és egy kicsit azt elhagyva, az építészek közül mindenképp ki kell emelni Stélo Ottót például, ő még sokkal inkább a 19. századra jellemző, ilyen puristább, a restaurálást szem előtt tartó elf szerint működött. Möller István neve nagyon-nagyon fontos. Már említettem Vajdahunyad várát, amit először Steindl kezdett el tervezni, majd Möller vette át, ez egy több évtizeden át tartó folyamat volt, amíg az erdélyi Vajdahunyad vára ugye elkészült, megtörtént a felújítás, ezt Möller István jegyezte. És hát akkor még a háború előtti időszakból pedig, akit feltétlenül érdemes megemlíteni, az Lux Kálmán, akinek a nevéhez pedig a két háború között és elsősorban a 30-as években a középkori magyar királyi központoknak a feltárása és a helyreállítása fűződik a nevéhez. Ugye itt a visegrádi királyi palotáról van szó, itt a két háború között még csak a feltárási munkálatok kezdődtek meg. Székesfehérváron a romkert melletti kőtárnak a megtervezéséről, és hát a legnagyobb szabású pedig 1934 és 38 között zajlott, az esztergomi királyi palota, és a palota kápolnának a szó szerint a föld alól való kiásása, és hát a korszak domináns elvei szerinti felújítása, ami tulajdonképpen arra az elvre, konzerválást előtérbe helyező elvre épült, amiről beszéltünk, és hát a háború után pedig a 20. század második felében ugye az Országos Műemléki Felügyelőség építészei emelhetőek ki, mindenképp megemlítendő Szédlmájer János például, ő a már említett visegrádi Salamon toronynak volt a helyreállítója, Erdei Ferenc, Koppány Tibor, Nagy Pál Judit, és hát még nagyon sokan így a ezredfordulóhoz közelítve nagyszerű építészi teljesítményt tettek le az asztalra.
Anno a tárlaton is, illetve most a könyvben keresztül is megismerhetjük a műemlékvédelemnek a társadalomhoz, illetve a politikához fűződő viszonyát.
Ez egy elég sokrétű fejezet, tehát a társadalomhoz való viszony is többféleképpen realizálódhat. Itt olyasmikre gondoltunk, és olyasmikről olvashatnak a kötetben, mint hogy például hogyan próbálta mindenkor hivatal népszerűsíteni a műemlékügyet, vagy hogyan próbálta a civileket bevonni az egyes műemlékek fenntartása, vagy hogyan gondolták úgy maguk bizonyos civil csoportok, több példa esetében is bemutatjuk ezt, hogy fontosnak tartják azt, hogy önerőből dolgozzanak egy műemlék megmentésén vagy helyreállításán. Hát ehhez még azt érdemes megint csak egy picit időben visszaugorva elmondani, hogy bár az intézményes műemlékvédelem az 1872-ben jött létre Magyarországon, de természetesen ezt megelőzően is voltak műemlékvédelmi törekvések. Például a Bécsi Centrálkomisszió, vagy a Magyar Tudományos Akadémia Archeológiai Bizottsága jóvoltából, de még ezelé is mehetünk időben, hiszen a reformkorban, tehát a 19. század első felében a műemlékvédelmi gondolat az magából a reformkorból és a nemzeti romantikának a gondolatából nő ki, tehát ami megragadható a korabeli politikában, művészetben, irodalomban, és ugyanígy a műemlékvédelem burjánzó gondolatában, tehát hogy a nemzeti épített örökségnek a kiemelt darabjait, azokat őrizzük meg, próbáljunk meg gondozni, és ez mind-mind egyébként civileknek a kezdeményezéssel jött létre, tehát ilyen módon a műemlékvédelem és a civil szféra közötti kapcsolat az nagyon erős, és nagyon erős is kell, hogy maradjon egy ideális esetben.
Milyennek látják napjaink műemlékvédelmét, hiszen nagyobb vitákat keltett a szakmában például a Diósgyőri vagy a Füzéri vár elpusztult részének visszaépítése.
Itt tulajdonképpen egy ahhoz hasonló szemléletnek az újbóli megjelenéséről van szó, amiről az elején beszéltünk, tehát hogy a 19. század végén ugye egy ideális stílusegységnek a megteremtésére és a teljességre törekedtek a műemlékvédelem művelői. Ezek a rekonstrukciók ehhez hasonló elv szerint készülnek, arról szólnak, hogy egy romos állapotnál ugye nyilvánvalóan sokak számára elfogadhatóbb az, hogyha megmutatom, hogy egy vár hogyan nézett ki. Én azt gondolom, hogy itt azért amire minden esetben törekedni kell, az a hitelesség. egyrészt, hogy egy rekonstrukció során mi az, amit én hitelesen bemutathatok, visszaállíthatok, visszaépíthetek hitelesen, és a másik pedig, hogyha valami források által hitelesen vissza is állítható, vagy újra megépíthető, akkor az a megjelenésében vajon mennyire lesz hiteles? Tehát, hogyha mondjuk rengeteg terv és egyéb forrás rendelkezésre áll arra, hogy egy várat vagy egy épületrészletet visszaépítsünk, akkor hogyha ezt a mai professzionális technikai eszközökkel érjük el, akkor az vajon mennyire kelti az eredetiség benyomását? Tehát ezek bizonyosan nehéz kérdések. Fölemlíthető itt még az is, hogy természetesen a romosabb állapotnak ugye a megtartása és a konzerválása is sokkal nehezebb, problémásabb, az időjárási viszontagságoknak egy romos épület jobban kitett, tehát ugye ez is egy érv szokott lenni rekonstrukció mellett, úgyhogy ahogy említettük, ez a két szempont, ez nyilván a mai napig vitás, és az egyes esetek döntik el egyébként, hogy melyiket célszerűbb és milyen mértékben alkalmazni.
Napjaink műemlékvédelme összefügg, vagy megfér a kortárs építészet mellett?
Igen, még az előzőhöz csak annyit tettem volna hozzá, hogy mi 2022-ig vizsgáltuk ezeket a folyamatokat, és így a Szent István terem a Budai Várból bekerülhetett a kötetbe. Annak a rekonstrukciójához egyébként a mi gyűjteményünkből is használtak több anyagot, és abból egy színtervet választottunk a kötetbe. A kortárs építészet napjainkban is foglalkozik a műemlékek helyreállításával, olyannyira, hogy talán ez a feladat egyre sűrűbbé is válik, hiszen sok használt épület, értékes épület van, ami nem műemlék akár, de amikor újra élet kerül bele, akkor tervezési feladatok is járnak vele. Szerintem az utóbbi években az ICOMOS díjas helyreállítások között sok olyan példát találunk, ami példaként szolgálhat az építészek számára.
A könyvben a múzeum számottevő építészettörténeti és műemlékvédelmi gyűjteményének jelentős része megjelenik.
Igen, és egy nagyon szép tálalásban tudjuk ezt a nagy közönségnek bemutatni, ugyanis Környi Ilnikó grafikus tördelő nagyon szép, gondos és kreatív munkát végzett a kötet készítése során. A gazdag gyűjteményünkből nagyjából 500 darab került bele a kötetbe, tehát 500 kép jelenik meg, ami vagy egy tudományos iratot mutat be, vagy egy tervrajzot, könyvet, vagy fényképet.
És erre azért is nyílt alkalom, mert ahogy Erika említette, hogy ez a gyűjtemény ez egyidős a műemlékvédelemmel, tehát hogyha a műemlékvédelem történetéről gondolkodik az ember, akkor annak tényleg szinte minden időpillanata a gyűjteményi anyagán keresztül megragadható és visszaadható. Én azt gondolom, hogy talán a kiállítás is, meg reméljük, hogy ez a kötet is nem csak a műemlékvédelem történetéről ad egy képet, hanem ennek a gyűjteménynek a gazdagságát és a hiány pótló mi voltát is megmutatja, hiszen tényleg ezek a dokumentumok, ezek abszolút pótolhatatlan értékűek.
Kedves hallgatóink, Evdóczi Erika és Kovács Gergely művészettörténészekkel beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották. Thank you.
Thank you.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk az elmélkedésünket a Szent Miséről, az áldozás utáni időszakról. Már az előző alkalommal elkezdtünk a csendről elmélkedni, milyen fontos, hogy a szent áldozás után csendben maradjunk. Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében a csendnek kétféle fajtáját próbálja, okát próbálja megadni. Az első ok az, hogy ámulat, csodálkozás. Nem találunk szavakat, mert az ámulat megköti a nyelvünket. A másik oka a csendnek, a másik fajtája a csendnek, hogy az ember egy fontos személlyel találkozik. A csend itt a legbeszédesebben nyilatkoztatja ki a szív gondolatait, mint bármiféle ékes beszéd. A szent áldozásban a csendnek mind a két motívuma jelen van. Benne van az álmélkodás, hogy olyan tapasztalat részesei lettünk, melynek kifejezésére töredékesek a szavaink, s ezt a tapasztalatot létünk legfontosabb személyének, Krisztusnak köszönhetjük, a vele való találkozásnak. Megjegyzendő, hogy ezt a tapasztalatot maguk az apostolok is többször átélték. Gondoljunk csak a táborhegyi színe változásra, ahol a Mester fölvillantotta előttük a föltámadás utáni megdicsőült létformáját. De gondoljunk csak arra is, amikor a csodálatos halfogásnál döbbennek meg az apostolok, eltűnik a szó, nincs rá magyarázat, nincs rá szó. Így folytatja Tarjányi professzor úr, ami velünk a szent áldozásban történik hasonló ehhez. A történelem látószögében megértjük Krisztus küldetését és megváltói halálát, amelyről a Szentírás és annak isteni sugalmazása tanúskodik, hogy értünk, a mi bűneinkért halt meg, szeretetből, önkéntesen és ártatlanul. A golgotai áldozat jelek formájában és reálisan megjelenítődnek a hívő közösségünkben. Az átváltoztatott kenyérben személyesen jelen van, és a lakoma étkezésében vele egyé válhatunk, mégpedig Jézussal, de közben a kultikus közösséggel is egységre jutunk. Vállalnunk kell annak küldetését. Ez az ámulat, a találkozás csendje érleli meg bennünk a második gyümölcsöt, azt, hogy azután erről beszélni kell, és életünkkel erről tanúskodnunk kell. Azaz Isten misztériumáról, melyre örök idők óta csend borul, római levél, 16. fejezet 26. vers, de Jézus megváltói áldozata által kinyilatkoztatást nyert, és a szent áldozásban személyes tapasztalatunká lett. Kedves rádióhallgatók, ezután következik a Szentmisének a befejező része, mégpedig az áldozás utáni könyörgéssel. Tarjányi professzor úr arról beszél, hogy a Szentmise egységeit egy-egy könyörgés zárja le. A bevezető részt a kollekta, az ige liturgiát az egyetemes könyörgések, az adományoknak az előkészítését, fölajánlását a szekreta, az eukarisztikus imádságot pedig az ő általa, ő vele és ő benne ima. Most pedig, hangsúlyozza, elérkezünk a lakoma egységét lezáró imához, az áldozás utáni imához. A könyörögünk felszólítás után a pap kitárt kézzel, kitárt karral elmondja a Szentmise harmadik hivatalos könyörgését. Megjegyzi a professzor úr, hogy különbség van a keleti és a nyugati áldozás utáni könyörgés között. A keletiek inkább hálaadó természetű imádságokat illesztenek ide, vagyis az ember köszönetének adnak hangot a szentség vételéért. A nyugati hagyományunkban emellett a kérés szempontja is mindig kimutatható. Isten kegyelméhez folyamodunk, hogy méltón gyümölcsöztessük az áldozásban kapott természet fölötti ajándékot, amely az üdvösséghez segít bennünket, a vele való végső egyesüléshez. Dobszai tanár úr sokkal rövidebben beszél az áldozás utáni könyörgésről. Ő azt mondja, egy ősi könyörgés forma zárja le az áldozást, az áldozás utáni imádságot. Ugyanabból a szakramentáriumból való, mint a kollekta és a felajánlási könyörgés, ugyanazt a tiszta keresztény teológiát sugározza imádság formájában. Megjegyzi, rövid imádság, de mégsem arra való, hogy csak úgy nagyjából kövessük, végigfussunk rajta. Elegendő táplálékot ad elménknek is, hogy eltöprengjünk rajta, magunkba édesgessük. A professzor úr Tarjányi Zoltán Misekaleusz könyvéhez visszatérve érdemes fölidézni ennek igazolására, amit az imént hallottunk, hogy rövid könyörgés mégis velős, az úrnapján mondott könyörgésre utalni. Így hangzik, kérünk, Urunk, töltsd be lelkünket Istenséged örökkévaló élvezetével, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez, aki él, élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Tarjányi professzor úr megjegyzi, hogy az áldozás utáni könyörgések abból a föltételezésből indulnak ki, hogy a Szentmisén a résztvevők mindnyájan áldoznak. Tehát teljes értékű Szentmisén való részvétel valósult meg, és ugye ehhez a szent áldozás is hozzátartozik. Meg kell azonban jegyezni, hogy nyilvánvaló csak az áldozhat, és erről beszéltünk, aki megtisztítva lelkét, fölkészült a szent áldozásra. Így folytatja a professzor úr, Teljes értékű tehát a Szent Mise, a Szent áldozással, ha valóban a Krisztus megváltói áldozatát megjelenítő eukarisztikus kenyeret tartjuk Isten legnagyobb ajándékának, amelyet földi vándorlásunk legfőbb erőforrásához kaptunk. Akkor szinte természetesnek kell vennünk, hogy minden szentmisén magunkhoz vesszük. Ő is megjegyzi, persze méltó előkészülettel és tisztán. Tehát magunkhoz vesszük őt, hogy elvezessen minket a földi közösség kultikus lakomái által az üdvösséghez, az örök isteni lakomához. A következő rész a szentmisében az áldás és az elbocsájtás eszköze, egysége. Erről majd a következő alkalommal fogunk beszélni, és lassan befejezzük a szentmiséről szóló elmélkedésünket a lélek szavában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!